Köszöntjük nagy tisztelettel főtiszteletű Csüri Istvánt, a Királyhágó melléki református egyház püspökét. Áldás békességet, adásban vagyunk, halljuk egymást.
Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a kárpátaljai testvéreket, a szerkesztőket, a hallgatókat, mindannyiukat.
Püspök úr, a leges nehéz napokon sikerült már adásba kapcsolódnunk a kezdetek kezdetén. Számunkra az elmúlt 16 nap gyakorlatilag, mintha véget nem érő időnek tűnik, legalábbis én ezt így tudom megélni, de több barátom, családtagom is erről számol, hogy nagyon lelassultak a napok, minden perc nagyon hosszúnak tűnik, viszont nagyon jó esik az, amikor megerősítő, biztató, baráti gondolatok jutnak el hozzánk, akár barátokon, telefonon keresztül, de akár ebben a rádió étere is nagyon nagy segít lehet, illetve az interneten hallgatók is sokan hallgatnak. És akkor hogyan tekintenek az elmúlt időszakra, és mik azok a gondolatok, hogy mindenképpen érdemes megosztani ma velünk?
Minden bizonnyal nagyon nagy áldást a Istennek az, hogy együtt lehetünk, akár az éter hullámain is. De ugyanakkor, amikor közel kerülhetünk egymáshoz, közelíthetünk, egymást meglátogathatjuk, mint ahogy azt is igyekszünk mi is rendezni, megszervezni. De mindenek előtt azt gondolom, hogy ezekben a nagyon szorult helyzetekben, amelyekbe belekerülünk, lelkileg elsősorban nagyon nagy nyomást érzünk magunk felett, az a leglényegesebb, hogy a lelkünk egyensúlyát valahol megtaláljuk, és valahol meglegyen az a belső jobb látásunk az élet, bár nagyon nehéz területeire, de mégis azzal a reménységgel, hogy ez az egész kérdéskör emberileg bár nagyon elrontott, de azért az Isten kezében van. Szokásomhoz híven a bibliaolvasókkal ahhoz olvasom, és mindig nagyon közel kerülnek azok az ígék, amelyek nem csak valamilyen távolból jött történetet jelentenek, hanem időszerűségükben hatalmas nagy üzenettel bírnak. Így olvastam az elmúlt időben azt a történetet, amely arról szól, hogy van egy kertgazda, aki időnként kimegy a piacra, és embereket gyűjt a munkába. És azokat beállítja. Beállítja hajnalba, délbe, majd délután is. Ez a történet számomra most azért jelent nagyon sokat, és ezért szeretném a rádió hallgatókkal megosztani, mert hatalmas nagy vigasztalást olvasok ki belőle, mindannyiunk részére. Tehát azoknak, akik ott vannak most nehéz helyzetben, ahogy hallom, riadó fújás idején, vagy itt vagyunk mi, akik távolabbról, de ugyanakkor nem kevesebb aggodalommal szorongunk, hogy vajon hogyan terjed el ez a gond, ez a probléma Európa szerte, és hát mit tudnánk tenni, hogy még most az első lépéseknél valamit meg tudjunk azért tenni, hogy megakadályozzuk ennek az elterjedését, illetve hát nem csak hogy a terjedését, hanem a megszűnését, megszüntetését. Hiszen ismétlem megint a háború semmilyen formája nem igazságos. Minden formáját el kell venni, a békesség a jövendő emberé. Most ez a történet számomra ott vigasztaló, hogy először is arról szól, hogy a Jóistennek van kertje. Tehát az élettér megvan. Nagyon nagy bíztatás ez arra nézve, amikor aggodalmaskodunk, hogy jaj, ezek a modern fegyverek mit fognak tenni. Vajon azok az emberek, akik egy könnyelmű pillanatokban ezeket a fegyvereket készhez vehetik, mit fognak cselekedni? És hát halljuk be, őszintén egzisztenciális problémát vett fel ez a kérdés, hiszen az az aggodalom fogalmazódik meg, hogy az az életér, amelyen élünk, amelyen mozgunk, amelyen vagyunk, amelyen keressük a boldogságunkat és az örömünket, meddig van, egyáltalán megmarad év. Ugye 2022-ben egy háború sokkal, de sokkal nagyobb hangsúllyal jön elő, főleg egy európai szintéren. Azért, mert itt a modern világ, a modern eszközök önmagukban véve is halmozzák a kérdéseket, és halmozzák a félelmet ugyanakkor, és a szorongást, amiben benne vagyunk valamennyien kivétel nélkül. De hogy ne lennének benne a kárpátaljai testvérek? Hogy ne lennének benne azok, akiknek a őszomszédságukban dopognak a fegyverek, és bizony kilátástalan helyzetek alakulnak ki, ott, ahol már halottak is vannak, és ott, ahol a szívünk majd meghasad, amikor halljuk, hogy olyan testvéreink mentek el, akiknek még jövendőjük kellett volna legyen családban, a nemzetben. Ezek nem nagy szavak akarnak lenni, hanem valóban annak a hangsúlyozása, hogy mennyire fontos odafigyelni mindegyikünk számára. No, de a vigasztalás ott jön, hogy Istennek megvan ez a kertje, az élettér van. Számomra azt jelenti, hogy ez a jövendőt is biztosítja. A jövendőben is Isten ad nekünk helyet. A másik vigasztalás az, hogy ez a gazda, ez időnként görbe tekint, és összeszedi azokat az embereket, akik munkára vállalkoznak. Azért vigasztalás ez számomra, mert tudom azt, hogy Isten akkor, amikor egy ilyen háborúban lebénítja a világot, és lebénulnak az emberek is benne, és azt gondolják, hogy nincs szükség már rám, engem már nem hasznosíthatnak sehol sem, az én erőmre nincs szükség, az én szolgálatomra egyáltalán, akkor hallik ebből a felolvasott ígéből is, hogy Isten azt akarja elmondani, hogy de igenis, szétjárok, keresem az embert, magammal viszem, munkába állítom, jövendőt ajándékozok neki. Mennyi annyi dolog van ebben a történetben, amelyből nyilvánvalóan kitetszik az, hogy nekünk ez a reménységünk, ebbe kell kapaszkodnunk. Azért, mert hogyha ez a kapaszkodási lehetőség megvan, akkor már is másképpen látjuk a holnapot. A jelen pillanatban nincs is olyan lehetőségem, hogy tegyek valamit, olyat, ami tényleg fontos, ami lényeges magam részére, családom részére, közösségem részére, nemzetem részére. Eljön a pillanat. Ez a fokozódás, ami benne van a történetben, hogy hajnalban is gyűjti, majd délben is gyűjti, majd az utolsó órában is gyűjti, azt a türelmet akarja sugallani, hogy ne essünk kétségbe, ha most még nem. De egy óra múlva talán. Talán egy nap múlva. Ha nem egy nap múlva, egy hét múlva. Jóra fordul az élet. Újra olyan ember lehetek, aki alkalmas vagyok arra, hogy munkába álljak. Értékel a gazdám. Az övé vagyok. És akkor igaz az, amit a Heidelbergi KT-ban mondunk, hogy még csak egy hajszál sem esett le a fejünkről, és érdemes ezt a hitet újból élni, újból a szívünk mellett megmelegíteni, hogy ennek időszerűsége, hozzánk jövő gondolata legyen. Nagyon fontos dolog, hogy ebben a kertben olyan munka folyik, amelynek gyümölcsözés az eredménye. Sokszor elkeseredünk, nem kell ahhoz háború, elég olykor-olykor egy rossz hangulat, rontott nap, vagy akár csak egy óra, hogy eljusson az ember arra következtetésre, hogy nincs áldás az életemben, vagy nincs gyümölcs az életemben, nem látok eredményeket. Ugye ezek a kínos gondolatok, amikor szorítanak bennünket, eljuttatnak bennünket ilyen végső, akár ítéletes helyzetbe, amikor tényleg kilátástalanság, a tehetetlenséggel együtt teljesen elrontja az életünket. Én most azért beszélek ezekről a dolgokról, hogy érezzük meg azt, hogy mi van a lelkünkben. Mivel szemben kell állnunk? Mi az, amit nekünk le kell küzdenünk? És azért beszélek erről, mert ebben a történetben éppen azt hallom ki, és éppen azt akarom sugallani mindenkinek, különösen a kétségbe esett embereknek, hogy higgyetek testvérek abban, hogy az Úristen nem mondott le rólunk, ismer bennünket az utolsó hajszálunkig, eredményessé akarja tenni az életünket, gyümölcsöt akar az életünkben helyezni. Érdekes ennek a történetnek a befejezése, hiszen egy olyan közmondást idéz, amelyet mi is szoktunk mondogatni, talán éppen a Szentírásból tanuljuk meg, de olykor nem tudjuk az értelmét igazán, amely így hallatszik, hogy az utolsókból lesznek az elsők, és az elsőkből lehetnek az utolsók. Ugye ez egyfajta sorsszerűséget hoz. Sorsszerűséget érzékelünk belőle. Próbáljuk meg ezt a mondatot egy kicsit azért a sorsszerűségtől leválasztani, és inkább a kegyelemszerűség elé állítani. Mert hallani kell az, hogy itt ez a mondat akkor hallatszik, amikor az embernek ő van ajánlva az a lehetőség, hogy a Krisztus mellett keresd az elsőbséget. És Krisztus mellett megszerzett elsőbség az tartós, fenntartható, áldott. Olyan elsőbség, amelyet az Úr azért ajándékoz az övéinek, hogy ott jól érezze magát, minden nehézség ellenére is. Persze lehet utolsó is az ember. Akkor, amikor elfeledkezik az Istenéről, a Teremtőről, elfeledkezik Krisztusról, a Szabadítóról, elfeledkezik a Szentlélek munkájáról, az erőt, hatalmat adó Isten segítségéről, akkor nincs olyan hatalom, földi hatalom nem tud megtartani bennünket a lejtőn. Akkor tényleg a mélységbe zuhanhatunk. No, de hát mi nem azért hallgatjuk az Istent, és nem azért bátorítjuk az Úristen nevében egymást, és nem azért hívjuk Krisztus segítségül, és egyáltalán nem azért akarunk a Szentlélek erejében bizakodni, mert mi elkeseredésünkben azt mondjuk, hogy csak utolsók lehetünk. Sőt, megfogalmazzuk, hogy úgy lehetünk elsők, az elsők között is akár. Hogy a mi Krisztusunk látva a mi hitünket, a mi reménységünket oda emel maga mellé. És ő megteheti ezt, hiszen bőjben vagyunk, gondolunk az ő szenvedésére, az ő halálára, de már gondolunk az ő feltámadására is, és ez a csoda, mert a feltámadásban benne van az az élet, amely nem csupán csak az ő élete a halál után, hanem a halál után szerzett életének üzenete, hogy te is testvérem, én is a feltámadás ajándékában élünk. Ezekkel a gondolatokkal, amikor bátorítom a testvéreimet, akkor engedjék meg azt is, hogy beszámoljak arról, hogy az elmúlt héten együtt voltunk Szatmár Németiben, az Erdélyben, Párciumban élő püspöki karral. 8 püspököt jelent, tehát azt jelenti, hogy 4 római katolikus püspökség, illetve 4 protestáns püspökség vezetői találkoztak. És ennek a találkozásnak egyetlen egy napi rendi pontja volt. Hogyan fogunk össze a kárpátaljai testvérek életének javítására, jobbítására, de ugyanakkor pedig hogyan lélekben, hogyan fogunk össze, hogy a háború megszüntetéséért tehessünk valamit. Csodálatos dolog volt a Szatmár Németi Római Katolikus Püspökség kápolnájában, ami egyébként a kommunista világban elfalatott kápolnácska volt, annak megnyitott részén, csodálatosan rendetett helyén, imádkozott a 8 püspök. Mind a 8-an oda emeltük a szívünket azzal a kéréssel, hogy Isten segítsen bennünket ennek a háborúnak a befejezéséhez. De ugyanakkor a szenvedőkért, ugyanakkor a reményt vesztettekért, de a boldogulókért is, a boldogságukat reménységgel keresőkért is imádkozott. Utána pedig leültünk, és azokkal a szakemberekkel, akiket elhoztunk, mindegyikünk a magunk egyházkerületéből, az úgynevezett diakóniai vagy szeretetszolgálat területéről, leültek és megbeszélték azt, hogy hogyan fogjanak össze. Hogyan teremtsenek kapcsolatot az anyaországgal, ugye, amely sokkal nagyobb lehetőséggel tud segíteni, de ugyanakkor itt nálunk. Úgyhogy ha valaki szétnéz mostanság, akár Szatmár megyében, akár Nagybánya környékén, és különösen a halmi határátkerőnél, vagy a Máramarosszigeténél, ott találja az embereinket. Ott találja az embereinket a református szeretetszolgálat Párciumi részéről, de ott találja a Caritas részéről, a római katolikus testvérek részéről, akik mindent megtesznek azért, hogy akik ide érkeznek, azok jó helyre jöjjenek. Fedél legyen a fejük felett, betevő falatjuk legyen, és az nem egy-két órára csupán, hanem annyi időre, amennyire szükséges. Ugyanakkor csapataink mennek át Kárpátaljára. Innen a mi környékünkről éppen a tegnapi napon jártak arra a Szalárdi, a Székelyhidi, és még néhány gyülekezet, amelyeknek neve nem is jut most eszembe, azért, hogy elvigyék a szeretet ajándékukat is. Egyházközségenként megszervezzük az adománygyűjtést, amely most már inkább a pénzgyűjtésnek a lehetőségét hangsúlyozza, de ugyanakkor természetbeni gyűjtéseket is rendezünk. Azért, hogy hiányt senki ne szenvedjen. illetve ahol tudjuk a magunk részéről, a magunk lehetőségei szerint, de ez azt jelenti, hogy szívünk teljessége, mindent megtenni azért, hogy a most hiány szenvedő testvérek is lássák és érezzék azt, hogy jó az Úr, és jók vagyunk mi is az Úristen mellett. Én ezekkel a szavakkal bíztatom, vigasztalom, de ugyanakkor határozott reménységgel állapítom meg, hogy az Úristen kezében van a legjobb helyünk. Ez az a hely, ahol az Úr megbékéltet bennünket, nem engedő, hogy bele törődjünk a helyzetünkbe, hanem ez a megbékéltetett állapot visz arra, hogy törekedjünk a megoldások felé. Ezért imádkozunk a szenvedőkért, de ezért imádkozunk az ellenségeinkért is, jobb belátásra, jobb utak megtalálására kérve, és amire hisszük, hogyha az Úristent meghívjuk nem csak tanúként, hanem meghívjuk segítőként, az meg is fog történni. Így kívánok nagyon-nagyon sok áldást mindannyiunknak.
Püspökön, nagyon szépen köszönjük a biztató szavait, nagyon sok áldást kívánunk az életére.
Nagyon szépen köszönöm, áldást, békességet mindannyiunknak.